Üdvözlöm Önöket, köszöntök mindenkit a mai alkalommal a harmadik előadáson. Nagy Idai Adriennek hívnak, és a társulat tagja vagyok én is, a Szidhárta alosztályt vezetem. Ígérem, az én előadásom egy fokkal könnyebb lesz, és talán könnyebben fogható így első hallásra. Remek előadások voltak szerintem az előzők is. Csak úgy első nekifutásra, első olvasatra azt hiszem nem annyira könnyen feldolgozhatók.
Jó, hogy le lehet tölteni majd a hálót.
Igen, le lehet majd tölteni a hálót. Hálóról. Az én előadásom címe a negyedik faj és Atlantis történelme. Hát ez az én megközelítésem, ami most itt következni fog. És azzal kezdeném, hogy egy rövid vázlatot adok, hogy hogyan építettem fel ezt a témát. Egy pár gondolatot, hogy bevezető töprengéseimről, aztán arról, hogy milyen apró kis morzsáink vannak csak Atlantisról. Utána megpróbálom a térképen elhelyezni Atlantis helyét és történetét térképeken. Egy utalással, amit már előttem is azért említettek, az a kontinensekről és a folyokról szóló tanításról fogok beszélni. Utána a negyedik faj kialakulásáról és a Manu munkájáról, utána bemutatom az egyes alfajokat már, amit tudunk róluk. Ez viszonylag rövidebben. És hát a konklúzió majd ez lesz, hogy csak a változás az az állandó. A teozófus hozzáállást a gondolatszabadság jellemzi. És hát most erről a témáról is mindenki azt és úgy gondol, amit ő szeretne, ami a saját szemüvegén látszik, és ami a tudatán átszűrődik. A titkos tanítás negyedik kötetében Atlantisról 262 előfordulás van csak a negyedik kötetben, és akkor azokat ugye az ember összeszedegeti, összerakogatja, mi is áll belőle össze. Ugyanakkor egyfajta fátyolozottság, rejtettség is burkolja vagy övezi ezt a témát. Mert így, ahogy az előző két előadásban hallották a fajok történetét, ezt igazán a titkos tanításban lehet elolvasni. A hétköznapi ember nem igazán fog ilyen formában találkozni vele, esetleg apró morzsákat. De ennek ugye célja is van. Ezotéria, azaz rejtett vagy titkos. Annyiban titkos, hogy mindenki megközelítheti, mindenki feltárhatja, elolvashatja, de nem biztos, hogy mindenkihez ez a tudás, ez a tanítás el fog jutni. Tudni, merni, akarni és hallgatni. Ez az a bizonyos mondás, ami ugye a beavatottaknak, vagy az úton járóknak a lelkére van kötve, vagy lelkére van csomózva, és bizony Atlantisról szóló történeteket is eléggé a hallgatás övezte. Majd mindjárt elmesélem, hogy mi az az egy-két nyom, amit találtam. Viszont a kollektív emlékezet csak megőrzi az emberi agy, vagy ami soha nem íródik ki az emberből, tehát megőrzi a kollektív emlékezet számunkra Atlantis létét. Ezt most azért is mondom el, mert nekem még 50 évvel ezelőtt, mikor általános iskolában jártam, történelmet tanultunk, és elkezdték valahol ugye az őskorral a történelmet, és akkor mi volt előtte? Tehát, és mi volt előtte? Vagy amikor az özönvízről hallottam. Akkor, és akkor mi volt előtte? És akkor sehol nem volt felelet, sehol nem találtam választ, és egyszer csak az otthoni könyvtárban, még szerencse, hogy volt ilyen, hogy Tolnai világlapja, vagy Tolnai történelemkönyve, ugye 100 évvel ezelőtti könyvről van szó, amit 50 évvel ezelőtt olvastam, és szerencsére ott volt a könyvtárban, és föllapoztam Atlantiszt, és aha, megvan. Tehát mégiscsak volt, tehát egyfajta bizonyság, hogy hát volt előtte valami, előtte volt Atlantis. ugye felmerül az emberbe, hogy ez a néhány ezer éves történelem, amit itt mi most történelemnek nevezünk, ez magába foglalja az emberi értelmes létezés folyamatát. Hát ugye láttuk itt az előző előadásokban, hogy még mi mindent tartalmaz. Gondoljunk arra, hogy az idő a tényeknek a könyörtelen felfalója. Hiszen ha csak belegondolnak, hogy a saját családtörténetükre mennyire emlékeznek vissza. 2-3 generációval korábbra emlékszünk, hát maximum nevekre esetleg, vagy ha valaki családfát kutat, akkor föl tud valamit mutatni, de nem igazán emlékszünk rá. Hát igen, valakik voltak az elődjeink, vagy az elődeink. És hát napjainkban is vannak olyan események, amiket bizony sokan tagadnak, hogy egyáltalán volt-e ilyen, gondoljanak például a holokauszt tagadókra. Tehát az Atlantisról is sokan azt mondják, hogy ezt a hülyeséget. Többen pedig azt mondják, hogy igen, keressük, mert bizonyára, hogy volt. És különféle kutatások is vannak. És hát számtalan akadály van, ugye kronológiai, teológiai, geológiai, olyan akadály, ami az Atlantisról való tudásunkat, főként ugye az anyagelvű tudásunkat, amikor emlékeket keresünk, és a földrészeket keresünk, vagy tárgyakat keresünk, vagy épületeket keresünk, a nyomokat keresünk, nem találunk, vagy esetleg csak találgatunk, hogy mi lehet az. Hát arról meg már nem is beszélek, hogy a témát meg a neveket mennyire elhasználják. A titkos tanításból hoztam egy részletet. Ugye nincs nagyobb rejtély a tudományban, nincs reménytelenebbül megoldhatatlan probléma, mint a kérdés, hogy milyen idős, akár csak megközelítőleg is a nap, a hold, a föld és az ember. Mit tud a modern tudomány a világkorszakok időtartamáról, vagy akár csak a geológiai időszakok hosszáról? Semmit, egyáltalán semmit. Hát ugye az előző két előadásban azért volt szó róla, hogy mik ezek a világkorszakok, meg a naprendszer és egyebek. Valóban a történelem előtti idők örök sötétségében a kutatók utat vesztenek abban a labirintusban, amelynek a folyosói sehova se nyílnak, és lehetetlenné teszik a kijutást az ősi múltba. Mi más tehetnének, mint felveszik Ariadné fonalát, vékony fonalát, és ott, ahol először észreveszik, és aztán találomra nekivágnak az útnak. Ugye, és azt írja még Blavatsky, hogy a történelmének nevezett korszak mögött a történelem előtti korok hatalmas, meghatározhatatlan sorozata húzódik meg. Hát most éppen erről beszélünk. Milyen morzsákat találunk ma Atlantisról? Természetesen ma az internet korában már rengeteg mindent lehet olvasni a neten, de valójában Plátonnak a műve az, ami egy olyan irodalmi mű, amely Atlantisról szól. A Timaeus et Critias című művében említi meg Atlantiszt először Pláton. Ezt a történetet egyébként hagyományozódás útján hallotta vagy hallhatta Pláton, amikor gyerek volt. A 90 éves nagypapája mesélte neki, akinek fiatal korában Szolón mondta, aki apjának volt a barátja, és Szolón pedig, mint tudjuk, Görögországnak a bölcse volt. Tehát hagyományozás, szóbeli hagyományozás útján kapta meg az információt Atlantisról Pláton. És ez az elbeszélés, amit írt, magán viseli az igazság bélyegét, hiszen nem több millió évről szól ez a történet, hanem csak egyetlen eseményről, egyetlen eseménybe, egy rövid időbe, és egy nagyon kicsi szigeten, egy Írország nagyságú szigeten történnek ennek a történetnek az eseményei. Tehát Platón több millió évet olvasztott bele egyetlen egy eseménybe. Ismert volt tehát akkoriban Plátonnak is, és a beavatottaknak is Atlantis története, de egyetlen egy beavatottnak sem volt joga kifecsegni azt, amit tudott, mert halálbüntetés járhatott érte. Na most ebben az írásban A papok úgy beszélnek Atlantisról, mint egy olyan hatalmas földrészről, mint egész Ázsia és Líbia együtt. Bár ugye Pláton változtatott, mint mondtam, ezen a földrész nagyságán, de a papok mégis így beszélnek róla. Te nem ismered azt a legnemesebb és nagyszerű emberfajtát, amely egykor az országodat lakta, amelytől te és az egész államod leszármazott, amely az Atlanti-óceántól tölt előre, és ellenséges tombolással terjeszkedett szét Európába és Ázsiába. A görögök ennek a népnek a törpévé és gyengévé vált maradványai voltak. Hát melyik volt ez a nép? A titkos tanítás azt mondja, hogy ez az atlantiszi legutolsó hetedik alfaj volt, ami már felszívódott a korai árja típusban. A következő korszakról, az árja korszakról, ugye egy egész emberiséget nevezünk így, hogy árják, majd Józsi fog beszélni. Tehát azt mondja a titkos tanítás, hogy ez az atlantiszi legutolsó hetedik faj volt, ami már felszívódott a korai árja típusban, ami szétterjedt egész Európában és a szigeteken, amint azok elkezdtek kiemelkedni a tengerekből. Nézzük akkor ezzel a kis bevezetővel indítva a térképeket. Ajánlok egy könyvet, ezt az Atlantis és Lemúria legendája című könyvet, amennyiben érdekli önöket, nézzék meg, olvassák el. És négy térképet, vagy négy állapotot próbálnék bemutatni itt a térképen Atlantis korai időszakából. Ez az első térkép, ez körülbelül 1 millió és 800 ezer évvel ezelőtti állapotot foglal magába. Az első nagy katasztrófa, és körülbelül 800 ezer évvel ezelőtt volt. Tehát a nagy pusztítás és a földrésznek, az Atlantis nevű földrésznek az első pusztulása, illetőleg megrongálódása. A második képen, ami itt lenne, Atlantis és a mai Amerika közötti ároknak a szétnyílása, a földrésznek a szétnyílása és közötte egy árok keletkezett. A következő térkép egy körülbelül 200 ezer éves, illetőleg 80 ezer év előtti állapotot mutat. Akkor következett be a második nagy katasztrófa, és Atlantis két részre bomlott, erre a Ruta nevű szárazföldre, és erre a Daitya nevű szárazföldre. És a harmadik nagy katasztrófa 75.025-ben következett be, és ez a térkép körülbelül a 80 ezer és időszámításunk előtt 9564-es évig tart. A negyedik nagy katasztrófa pedig időszámításunk előtt 9564-ben történt, amikor ez a sziget Poszeidonész is elsüllyedt. Tehát összesen négy nagy katasztrófáról beszélünk, és ugye most még egy olyan térképet is kellene bemutatni, hogy ott az Atlanti-óceán területén semmilyen földrész nincsen, de ezt tudjuk. A kézirat, amire hivatkoznék, a maják által 3500 évvel ezelőtt készült, ez beszámol Poszeidonisznak a pusztulásáról. Ez az úgynevezett Ruano kézirat, és hát a szöveget itt elolvashatják, felírtam, hogy Kán 6. évében Zák hónapjának 11. Mulukián szörnyű földrengések kezdődtek, amelyek megszakítás nélkül egészen a 13. Huenig folytatódtak. A Sárdombok országa Múföldje áldozatul esett, miután kétszer magasba emelkedett, egyetlen éjszaka alatt hirtelen eltűnt, miközben medencéjét folyamatosan vulkanikus erők rázták. E koncentrált erők hatására a felszín több alkalommal és különböző területeken magasba emelkedett, majd lesüllyedt, végül a föld megadta magát, darabokra fakadva semmivé foszlott 10 ország. Nem voltak képesek már ellenállni a rázkodások erejének, és 8060 évvel a könyv megírását megelőzően elsüllyedtek 64 millió lakójukkal együtt. Tehát ez egy fennmaradt kézirat a maják által. Nézzük akkor ezt az ezoterikus tanítást a kontinensekről és a fajokról. Ugye Gábor felsorolta, hogy minden fajnak egy külön kontinense van, vagy minden kontinensen egy külön faj van, akár fordítva is mondhatjuk. Itt vannak felsorolva akkor a kontinensek, amiről Gábor is beszélt, a Polariszi, a Hiperborea, Lemúria, Atlantis, 5. kontinensnek Európa és Kis-Ázsia, illetőleg 6., 7. kontinensnek még nincs semmi felsorolva. Az emberiség jellemzőiről, ugye részletesen beszélt a Gábor, hogy milyen volt az első 3 kontinensnek az emberisége. Én kipirosoztam, és csak ezt nézzük, hogy Atlantis emberei, hát 5-6 méter magasak, külsejük, alakjuk a mai emberhez hasonló volt, de ez a magasság aztán később egyre csökkent. Az 5. kontinenset pedig az ottani emberiség jellemzőit látjuk, összefoglalóan ugye árjáknak nevezzük a föld összes lakosát, termetük 3-4 méterről fokozatosan csökkent le a mai átlagos magasságig. Úgyhogy amikor látunk képeket óriásokról, vagy a Bibliában látjuk, hogy Dávid és Góliát például, vagy a bibliai történetet ismerjük, Dávid és Góliát történetét, hogy egy hatalmas ember volt, vagy a népmeséink óriásaira gondolunk, hát bizony óriások léteztek, és voltak, ahogyan a 3. és a 4. gyökérfajban is. Menjünk akkor tovább, mert itt arról van szó, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan alakul ki egy-egy gyökérfaj, egy-egy a föld emberisége, egy-egy gyökérfaj. És ebben nézzük meg, hogy mi a Manunak a szerepe, és ki is a Manu. Az elmúlt alkalommal szeptemberben ugye szó volt a beavatásokról, és itt látják a mesteri beavatás fölött a Manut, a világtanítót és a Mahácsohánt. Ugye ezek bizonyos szerepek, bizonyos tisztségek, amiket ezek a nagyon emelkedett lények betöltenek, és most itt kifejezetten az első sugáron létező Manuról beszélünk. A Manu egy-egy gyökérfajnak a feje, és a dolga az, hogy kidolgozza egy teljes időszakra a fejlődésnek a részleteit, vezeti a faj fejlődését, és maga is inkarnálódik benne akkor, amikor szükséges. És ezt is látták már, mert a Gábor általános elvként feltette, de én is megismétlem, hogy a gyökérfajok hogyan alakulnak ki az egyes alfajokból. Ugye itt van a 7 gyökérfaj feltüntetve, 1., 2., 3., 4., most erről beszélünk, itt a 4. gyökérfajról, és hogy az általános elv ugye az, hogy minden gyökérfaj az előző gyökérfaj neki megfelelő sorszámú alfajából fejlődik ki. Tehát a 4. vagy atlantiszi gyökérfaj az előző gyökérfaj 4. alfajából kezdett kifejlődni, de nagyon hosszan tartott ez a fejlődés, és egészen a 4.-től a 7. alfaig tartott, több millió éven keresztül a 4. gyökérfajnak, az Atlantiszinak a megalapozása. És ugye természetesen a többinél is ugyanez az elv érvényesül. Na most nézzük akkor ezeket a gyökérfajokat. Az első gyökérfaj a 7 közül a Rmoahal. Én megpróbáltam térképre rátenni az ő útjukat, és ennek természetesen az volt a célja, hogy... Igen. Ja, első alfaj, bocsánat, tévedtem. Első alfaj, így van. Rátettem térképre, és megpróbáltam az útjukat követni, hogy kialakulásuk után merre terjedtek, vagy merre terjeszkedtek. Az első atlantiszi alfaj kialakulásáról annyit, hogy itt a jelenlegi Afrikának a nyugat-nigériai részén itt volt a fajnak a bölcsője, és ezt a közösséget itt a Manu hosszabb időre elzárta azért, hogy ne keveredjen más fajokkal, hanem itt próbálta az úgynevezett javított testeket, fizikai testeket javítani, és javítani a testeket azáltal, hogy ő és a tanítványai is, tehát a Manu és a tanítványai is testet öltöttek. Mint mondtam, a több alfajon keresztül ment, vagy történt tulajdonképpen ennek a hosszabb évmilliókon keresztül ennek az alfajnak a kikísérletezése, és a Manu a hetedik lemúriai alfajnak a kékes-fehér bőrszínű testeit vette alapul ennek az első alfajnak, a Rmoahalnak a megformálásához. Tehát, mint mondtam, hosszabb időre elzárták a közösséget, hogy az alacsonyabb típusokkal keveredjen, és ez a kékes-fehér bőrszín később vörösre változott. A negyedik gyökérfaj első három alfaja inkább a vöröses, alfajára a vöröses szín volt jellemző, a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik alfajra pedig a sárga szín volt a jellemző. Mivel a Manu is testet öltött, ezért joggal azt lehet mondani, hogy őt nevezhetjük az ősnek, hiszen a faj az ő leszármazottaitól is ered. A negyedik faj, negyedik gyökérfaj Manuja egy Vénuszról származó adeptus volt. Na most nézzük akkor meg, hogy amikor itt ez az első alfaj kialakult, akkor merre terjeszkedtek tovább. Tehát először is a hosszú évezredek során eljutottak Atlantisnak a déli részére, ott különféle harcokat vívtak a hatodik és hetedik lemúriai alfajokkal, és utána pedig északnak tartottak, egy részük természetesen letelepedett, más részük pedig elindult Izland felé, és a bőrük az évmilliók során kivilágosodott. És hogyha megnézzük a következő képet, akkor láthatjuk, hogy a mai lap faj, a mai lappok ennek a fajnak a leromlott, szétszóródott maradványai. Ezt az internetről szedtem ezt a szöveget, rögtön erre találtam, hogy a számik, a lappok, a legrejtélyesebb európai nép, számi nyelv és a balti nyelv, finnségi nyelvek azonos alapnyelv leszármazottai, de a lappok antropológiailag más típusba, lapid vagy lapinoid típusba tartoznak, stb. Stb. Tehát láthatjuk, hogy az előző térkép alapján ennek az első atlantiszi alfajnak, a Rmoahalnak a nagyon-nagyon-nagyon késői keveredésekkel is, tehát keveredett leszármazottai. Akkor nézzük utána a második atlantiszi alfajt, a Tlavatlik útját. A második alfaj bölcsője itt volt körülbelül Atlantis nyugati partvidékén, és onnan észak felé terjedtek, aztán a mai amerikai Észak- és Dél-amerikai kontinens felé, és egészen eljutottak a mai Rio de Janeiroig, illetőleg a mai skandináv félszigetig. Tehát azt lehet látni, hogy az évmilliók, vagy évezredek, évtízezredek, vagy évmilliók alatt hatalmas utakat tesznek be. Tettek meg, vagy tettek meg ennek a fajnak az alapjai. Ennek a második atlantiszi alfajnak a leszármazottja a krómanyoni ember. Nagyon-nagyon-nagyon késői leszármazottja a krómanyoni ember. Erről a lexikonból írtam ki ezt, hogy ugye egyenes testtartású, karcsú, magas termetű, széles arcú, erős álcsúcsa volt. A fej előről nézve kisé hosszúkás volt, a boltozat, a koponya boltozat magas. És ugye ezt a krómanyoni leletet egy vasútépítés során találták meg, sziklapárkány alatt, az első csontvázakat, és a 19. században találták ugye meg, és az akkori régészeti eszköztárral 30 ezer évesre datálták ezt a koponyát. És ide tettem még szintén emlékeztetőül, hogy ugye a tlavatli alfaj, atlantiszi alfaj, más felé is terjeszkedett, ahogy mondtam, Amerika felé is, és a barnabőrű indiánok, azok ennek az alfajnak szintén a leszármazottai. A tlavatli alfajt egyfajta napimádat jellemezte, és különféle köralakú monolitokat hoztak létre, ami a nap útját jelezte ugye az év folyamán. A harmadik atlantiszi alfaj, a tolték, ez volt a legerősebb és a legdominánsabb atlantiszi alfaj, évezredeken át uralkodtak Atlantisban. A színük, az alfaj színe élénk vöröses barna volt, inkább részszínű, a termetük körülbelül 2,5-3 méter magas, nagyon jól megformált vonásaik voltak, életerősek, harcosak, dominánsak voltak. A Manu, akiről ugye beszéltem, ő alapította meg az úgynevezett aranykapuk városát, az elsőt, mert hogy több aranykapuk városa volt a nagyon hosszú időszak alatt, és ez a tolték alfaj volt az uralkodó faj, akik leigázták szinte Atlantis minden létező, korábban is létező népét és alfaját. Évezredeken át uralkodtak Atlantisban. Akkoriban Atlantis egy nagyon sűrűn lakott vidék volt, és hogyha azt mondom, hogy a késői perui birodalom, az inkák csak halvány másai voltak ennek a birodalomnak, akkor azt hiszem, hogy találót mondtam erről. Pár dolgot az atlantiszi civilizációról, méghozzá a fénykoráról. Ez volt a tolték civilizációnak a csúcspontja, bőség és gazdagság jellemezte, és egyáltalán nem volt szegénység. Köszönhetően a megfelelő uralkodóknak, akik ellátták különböző jó sugalmazásokkal vagy sugallatokkal a népet. Mi minden jellemzi ezt az alfajt és ezt a civilizációt? Például a fémek transmutációja. Rengeteg aranyozott dolog volt, aranyozott díszek, aranyozott épületek, templomok, amiket alkimisták állítottak elő nemesfémek transmutációjával. Aztán a nyelvükről annyit tudunk, hogy a nyelvük agglutináló nyelv volt. Ugye ez a ragozó nyelvet jelent, és a magyar szakos valaki akkor emlékszik még rá nyelvészetből, hogy a magyar is agglutináló nyelv. Ezt is nem véletlenül mondom, kicsit előre utalva. ragozó nyelv, ugye mindig a gyökérhez képzőt és ragot illesztünk. Aztán mi jellemzi még, vagy mi jellemezte még ezt az atlantiszi tolték civilizációt? Iskolázottak voltak. Az állam tartott fenn minden iskolát, és a cél elsősorban a szellemi képességek és a pszichikus képességeknek a fejlesztése volt. Tehát a tanulók pszichikus képességeinek a fejlesztése. Tényeket, adatokat is nagyon jól meg tudtak jegyezni, rendkívül jó volt a memóriájuk. A tisztánlátás egy nagyon gyakori képesség volt. Itt kereszteztek növényeket, állatokat, új fajokat hoztak létre. Nagyon különleges járműveik voltak. Léghajók, repülőgépek, vízi járművek. A meghajtásuk eleinte az akaraterővel történt, az úgynevezett vrillel, de később már a gravitáció vonzását egy taszító erővé alakították át, és azzal hajtották ezeket a járműveket. Háborúskodtak is. Ugye életeleme volt ennek a fajnak egyébként, a tolték civilizációnak, a háborúság. Különféle haditechnikai eszközöket találtak ki, mérges gázokkal töltött bombákkal háborúskodtak, kiválóan működtették az akaraterejüket, irányítani tudták a természet szellemeket, és az elementális eszenciákat a saját céljaik megvalósítására. Itt az Aranykapuk városában volt például, ez csak érdekességként mondom el, hogy egy rendkívül modern és jól kiépített vízvezetékrendszer, három lépcsős vízvezetékrendszer. Aztán ebben a városban létezett egy úgynevezett idegenek háza, ahol ha vendégek jöttek valahonnan külföldről, akkor itt az idegenek házában lakhattak, és addig maradhattak, ameddig itt akartak. Nap- és tűzimádók voltak, ábrázolni eleinte csak a napot lehetett a templomokban, később viszont, amikor már Atlantisz, illetőleg a birodalom hanyatlásnak indult, akkor már természetesen más ábrázolások is megjelentek, például faragott szobrokat raktak ki a templomokba önmagukról a gazdagabb emberek vagy az uralkodók. Szent szavuk a tau volt. Na, akkor a hanyatlásról egy pár dolgot mondanék. 100 000 év fénykor után kezdődött el az atlantiszi civilizáció hanyatlása. Mi okozta a civilizáció hanyatlását? Az uralkodók és a papok a rendkívüli képességeiket saját önző célokra kezdték el felhasználni, vagyonszerzésre, befolyásszerzésre, önző ártó célokra használták fel. És mindez egyfajta varázslósághoz vezetett, és művelték a fekete mágiát, a fekete művészetet. És megszakadt egy idő után az okkult hierarchiával való kapcsolatuk. Ez a korszak volt az, amikor a vágy, a káma eléri a csúcspontját, és eluralkodott itt a hanyatló szakaszban a bujaság, a durvaság, a kegyetlenség és az állatias természet. Felkelések törtek ki, és az ellencsászár elűzte a fehér császárt, és egy fekete császár kezdett el uralkodni. Állandó harcok voltak. A hadseregnek az erejét különféle varázslatokkal történő erőkkel támogatták meg, és egyszerűen az Aranykapuk városa romlottság fészke lett. Az északi fehér császár ugye figyelmeztetést mondott a népének, méghozzá ezekről a katasztrófákról, amik majd be fognak következni, és arra figyelmeztette a népét, hogy el kell vándorolni erről a kontinensről, és egy idő után meg is kezdte a kivándorlás, megkezdték a kivándorlás megszervezését, és kelet felé, Egyiptom felé vándoroltak, és körülbelül 400 ezer éve érkeztek meg az első kivándorlók Egyiptom földjére. Most mi is történt valójában? Ugye létezett, vagy volt egy, most elmesélek egy történetet, amit egy tisztánlátó, egy teozófus tisztánlátó írt le, a társulat egyik tagjával kapcsolatosan, aki akkoriban testet öltött itt a tolték civilizációban, és amikor tisztánlátással ő ezt megfigyelte, akkor az alábbi történetet írta le. Tehát ugye létezett egy éjféli nap császára, egy úgynevezett Oduarpa, a sötét arc ura, aki a Pán birodalmából származókkal szövetkezett. Félig ember, félig állati lényekkel, akik úgy néz, tehát ma a szatíroknak neveznénk ugye őket. Vallást is alapított, ahol ő volt, ő maga volt a központi bálvány. És létrehozta a Föld Istene misztérium sötét barlangját, és ebben a sötét barlangban különféle orgiák és tivornyák zajlottak, állatfejű szörnyetegekkel, akik egyben emberiek is voltak. Ő maga meghosszabbította az életét az alvilág lakóival való egyesség kapcsán, és mesterséges, fémes védőburkolatot materializált maga köré, és így sebezhetetlen lett. Hány filmet láttunk mostanában ilyet? Ehhez hasonlót gondoljanak rá, a sötét és a fehér harca, a fekete és a fehér harca, illetőleg amiket itt elmondtam, hogy mesterséges fém védőburkolat, alvilág lakóival való egyesség, stb. Stb. És itt most akkor idéznék Poveltől egy részt, a sötét arc urairól, vagy uráról, és erről az egyik ilyen orgiáról. A föld gyomrából vadkülsejű, szőrös, karmos, két lábon járó, hosszú karú, állatfejű és sörényes szörnyetegek sorjáztak elő, nem emberi lények, de mégis rémisztően emberiek voltak. A tivornyázók ezektől italokat és valamilyen kenetet kaptak, amelyektől kábultan és érzéketlenül földre roskadtak. Az össze-vissza heverő emberkupacokból állati formák pattantak ki, asztrális materializációk, állatként vadak és gátlástalanok, emberként kegyetlenek és ravaszak, amelyek szennyes vágyakkal telve, vicsorogva és tombolva rászabadultak a külső világra, majd orgiájuk végeztével visszatértek emberi formájukba. Most megint gondoljanak ezekre a most divatos filmekre, ugyanez. Az ilyen szertartások segítségével Oduarpa keményen kézben tartotta az embereket, és nagy hatalommal rendelkezett az ember alatti birodalomban is. Saját testőrségének tagjai is ilyen fizikai testé materializált vágyformák voltak, amelyeket a csatában rászabadított az ellenségeire, ahol azok fogakkal és karmokkal harcolva rémülettel töltötték el az ellenfél tömegeit, majd az elesettek holttesteit felfalták. No, tehát itt most néhány képet hoztam, ilyen mai fantasy képeket ennek az illusztrálására. És a Dzián könyvéből egy idézetet, és ekkor a negyedik gyökérfaj, de a negyedik alfajra is gondolhatunk, gőgében felfuvalkodott. Mi vagyunk a királyok, mondták, mi vagyunk az istenek. Hatalmas városokat építettek, ritka földanyagból és fémekből építettek, a kiokádott tüzekből, a hegyek fehér köveiből és fekete kövekből kifaragták saját képeiket, saját méretükre és hasonlóságukra, és azokat imádták. És hát ezt a törvényszerűséget már említettem az előbb, hogy mivel az atlantiszi gyökérfaj méghozzá, nem jól mondom, hogy atlantiszi, hanem a tolték gyökérfaj. Az atlantiszi toltékgyökérfaja negyedik a hétből, ez a közép vagy fordulópontot jelentette, és jelenti a szellem anyagba történő leereszkedéséből és kiemelkedésből álló ciklusban. Az ember vágy természete itt éri el a csúcspontját. És akkor ezután ismét nézzünk a térképre, mi volt a negyedik atlantiszi alfaj, az úgynevezett turáni alfaj. Ez volt az első sárga faj. A kontinens keleti részéről indult, tehát még mindig egy ilyen kontinenset rajzoltam fel, a keleti részéről indult. Atlantisz középső részén is éltek, a toltékokkal osztoztak, és kifejezetten új területek meghódítására törekedtek, és nagyon sokan közülük kelet felé vándoroltak. Ugye hatalmas időtávlatokról beszélünk, több százezer évről. Először itt a mai Marokkó és Algéria területére jutottak, és utána pedig, hát a nyilakat én csak úgy sacból rajzoltam ide, hogy eljutottak Ázsiának erre a területére. És legnagyobb ma a kínaiakkal a hasonlóság. Azt mondják, hogy a turáni alfaj egy kíméletlen, kegyetlen alfaj volt, nagyon erős szenvedélyeket testesített meg, nagyon erős szenvedélyekkel. Az ötödik atlantiszi alfaj, az ős szémita alfaj, ők pedig a mai Skócia és Írország területén és az azt körülvevő területeken születtek meg. Egyébként bőségben és nyugalomban éltek, de maga az alfaj nyughatatlan, elégedetlen és a szomszédaikkal állandóan harcban álló nép volt. És ők is ugye terjeszkedtek a mai USA, aztán Európa és Ázsia felé is elterjedtek. És az ős szemiták különleges feladata az elme fejlesztése volt, és innen lettek kiválasztva ebből az alfajból az ötödik gyökérfajnak a magjai. Közép-ázsiai tenger déli partján elkülönítve alakult ki ez a faj, és két ilyen jellegzetes népcsoportot tudunk ma is megnevezni. Az egyik a zsidó faj, a másik pedig a kabil vagy berber harcosok. És aztán nézzük a hatodik alfajt. Ők voltak az akkádok. Atlantisz keleti részén született ez az alfaj, és a mai Szardínia sziget az a terület, ahol felemelkedett. Rövid idő alatt uralma alá vonta ezt az összezsugorodott kontinenset, ugye az akkádokról már azért hallottunk. Nagyon jó kereskedők, telepesek, tengerészek voltak, ez egy viszonylag fehérbőrű faj volt, és kelet felé terjeszkedtek, Arábia, Perzsia, Egyiptom felé. És ide tettem Stonehenge-et, mert körülbelül 100 000 évvel ezelőtt a beavatottak egy csoportja alapította meg és készítette el ezt az együttest. És akkor nézzük a hetedik atlantiszi alfajt, a mongolt. Ez az alfaj nem volt kapcsolatban már az anyakontinenssel, hanem valahol Szibériában, vagy Kelet-Szibériában alakult ki, Tatárföldön, és a turáni alfajjal van kapcsolatban ez a mongol alfaj. Egyre inkább a turáni faj népességszámban, vagy a mongol faj népességszámban egyre inkább elkezdte kiszorítani az egyéb ott élő fajokat, nagyon gyorsan szaporodtak, és ma is a föld népességének egy nagyon jelentős hányada hozzájuk tartozik. Ugye a mongolok, a japánok, a malájok ehhez az alfajhoz tartoznak, és hatalmas utakat tettek meg, átvándoroltak ugye a Bering szoroson át Amerikába. És ezeket a vándorlásokat, az évezredek alatti vándorlásokat nem véletlenül tettem így térképre, mert azt hiszem, hogy elég jól mutatják meg azt, hogy ezek a népek mindig keveredtek egymással, újabb és újabb területekre mentek, hatalmasabbnál hatalmasabb területeket foglaltak el, újra keveredtek, és ugye ennek a keveredésnek sok esetben ugye célja is volt. És hát ezzel fejezném be, hogy csak a változás az állandó, hiszen a fejlődés törvényszerűen periódikus változások eredménye. E törvény értelmében személyiségek, fajok, birodalmak, világok megsemmisülnek, minden forma, akármilyen gyönyörű is elpusztul, hogy a benne működő élet növekedhessen és kiteljesedhessen, és mire majd az ötödik gyökérfaj elér fejlődésének csúcspontjára, az atlantiszi faj által elértnél sokkal magasabbra kell majd emelkednie. Erről pedig az ötödik fajról majd Józsi fog beszélni. Én megköszönöm a figyelmüket.